A telefonban pedig Dajkó Ferenc Dániel, a növekedés.hu rovatvezetője. És folytatjuk a beszélgetést. Az első körben az európai légvédelemről volt szó, de már ott pedzegetted, hogy ugye a fejlesztések vajon milyen irányba halad, mennyire lehet ez nemzeti szinten, mennyire inkább mondjuk a NATO szintjén érdemes ezzel foglalkozni. Na most, ahol ez viszont teljesen logikus kérdés, azok ugye a fegyveripari fejlesztések, hogy mennyire van összehangolva ez? Vagy ez a minden egyes nemzetnél az épp adott fegyveripar, ez most legyen lőszergyártás, vagy nem tudom, légvédelmi rakéták gyártása, ez inkább ehhez szegmentálódik, nem pedig ahhoz, hogy magyar vagy német a fejlesztés. Szóval melyik az igazabb?
Ugye alapvetően azt kell látni, hogy azon túl, hogy a NATO szövetségi rendszeren belül természetesen vannak standardek, amiket mindenki követ, aminek mindenki megfelel. Ez mondjuk pont a lőszereknél is teljesen egyértelműen fennáll. Attól függetlenül azt látni kell, hogy Európában, illetve NATO szinten is alapvetően inkább nemzeti fegyverfejlesztésről beszélhetünk, és nemzeti fegyveriparról beszélhetünk. Európában vannak pán-európai együttműködésekre példák, vannak vegyes vállalatok, amúgy akár elég a hazánkban működő Rheinmetall-Hungary-re gondolni. Tehát vannak több nemzeti cégek, van francia-német-spanyol együttműködésre is példa például, de azért ezeknek egy része, főleg a nagy nyugat-európai országok esetén, akik mindegyikőjük komoly fegyvergyártó hagyományokkal bír, saját fejlesztéseik vannak, hát az ő esetükben ezek az együttműködések azért gyakran nem szoktak gördülékenyen működni, gyakran problémásak, és gyakran eléggé fragmentált az európai fegyveripar, párhuzamosan fejlesztenek egymással fegyvereket.
Na most ugye nagy országok, ugye kit szoktak emlegetni, ilyenkor Németországot, Franciaországot, akik hagyományosan. No, de ott vannak a skandinávok, akikről persze úgy csendben hallunk, de például ők állítják össze, Svédország pontosabban, hogy mennyit költött a világ adott évben a fegyverkezésre, és a skandináv országok is azért csendben, de gyártanak, ha jól tudom.
Ez így van. A skandináv országoknak nagyon komoly fegyveripara van. Már az fontos kiemelni, hogy mondjuk egy Gripennek is a 70-80% az alkatrészeinek, egy Gripen vadászgépnek az nem svéd, hanem különböző szövetséges országokból származó alkatrészekből áll össze a repülőgép. Ez egyébként inkább példa, a jó példa van, a pozitív példa arra, hogy hogyan tudnak működni szinergiák a fegyveriparban, itt a szövetségi rendszeren belül. Azért is nem feltétlenül őket említettem, mert náluk pont jobban jelen vannak ezek a szinergiák. Viszont ténylegesen, amit a fegyveriparban itt Európában egy komoly problémát jelent, az a francia-német rivalizálás, ipari rivalizálás, és pont az említett légvédelem kapcsán jött az élesen elő. Ugye Németország részéről indult egy ilyen európai légvédelmi pajzs kezdeményezés, amihez amúgy számos ország köztünk hazánk is csatlakozott, és érdekessége ennek, hogy Németország, na most erre nyilván ezt nem mondta ki soha a német vezetés, de ez kiolvasható a döntésekből, inkább preferált amerikai, illetve izraeli légvédelmi rendszereket, mint mondjuk a francia alternatíváját ugyanannak az eszköznek, és inkább nem kezdett bele egy közös fejlesztésbe francia vállalatokkal, mint hogy a német ipart valahogy így próbálja egy előnybe hozni. Nyilvánvalóan német rendszereket használ, viszont a német fegyveripar vannak olyan részterületei, kimondottan ilyen a rakétagyártás, ahol nincs olyan tapasztalata, mint a franciáknak, és ezt Németország így megpróbálja áthidalni, hogy akkor inkább nem a franciáktól vásárolnak.
Ez azért érdekes, mert azért az Európai Unión belül azért ugye létezett ez a Berlin-Párizs tengely, tehát ha azt mondtad volna, hogy mondjuk a britek meg a franciák ugye, ahogy mondjam, nem tudnak szorosan együttműködni, hát azon senki nem csodálkozik, már csak a történelmet ismerve. Most nem mondom, hogy a franciák és a németek mindig nagy barátok voltak, de azért az elmúlt időszakban nagyon sok kérdésben együtt mozogtak, és ezért érdekes, amit mondasz.
Igen, de folyamatosan vannak ilyen problémák. Tehát van közös vadászgépfejlesztés projekt is a két ország között, és ott is állandó a vita a körül, hogy mekkora hányadát, melyik országnak mekkora legyen a hozzáadott értéke az adott vadászgépen belül. A franciák, a németek szerint próbálnak túlterjeszkedni, kihasználva azt, hogy amúgy egyszerűen történelmi okokból a francia fegyveriparnak az elmúlt 100 évben nagyobb hagyományai vannak bizonyos területeken, mint a német fegyveriparnak, ennek megvannak a maga történelmi okai. De ugyanúgy mondjuk harckocsi gyártásban is van egy villongás a két fél között. Harckocsi gyártásban egyébként a németek egyértelmű fölénybe vannak a franciákkal szemben technológiai értelemben, de ott is ugyanúgy megvan ez a rivalizálás a két fél között. Tehát nem igazán arra mennek rá, hogy ők közösen fejlesztenek valamit, mert ők azt se tudják eldönteni, hogy közösen fejlesztenek valakit, akkor kire hány százalék jut az adott termék fejlesztése során. Ki melyik részét adja pontosan hozzá az adott termékhez, melyik részét fejlesztheti ki, hány százalékát fejleszti az adott országnak a saját vállalata. Tehát itt azért vannak ezen a vonalon, ezen a Párizs-Berlin vonalon repedések.
Na most ráadásul bejön az amerikai szál, ugye különös tekintettel most, ugye Donald Trump vámtarifa háborúja azért az előtérbe hozta ezt is, hogy például ugye az Európai Unió, ha már támogatja Ukrajnát, akkor amerikai kézen közön keresztül magyarul onnan vegyen fegyvert, vagy lőszert, vagy bármit, és akkor azt adja tovább, ugye ebbe bele is mentek végül is, szóval ez még egy picit tovább komplikálja, ha az amerikai szárat is behúzzuk.
Így van, nem egyszerű a helyzeten. Európa nyilván igényt tartana Amerika védelmére, ezt nyilván az új amerikai adminisztráció gyakorlatilag feltételekhez köti. Eleve elvárás a hadipari kiadásoknak a drasztikus emelése, de igen, van egy olyan elvárás megfogalmazva, még ha nem is nyíltan, hogy vásárolni kell amerikai fegyvereket, amerikai fegyverrendszereket. Ezt egyébként az Egyesült Államok mindig is elvárta a saját szövetségeseitől, de ez nyilván nincs jó hatással az európai fegyveripari autonómiára, mert nyilvánvalóan Európának valahol elemi érdeke lenne, hogy bizonyos dolgokat saját maga képes legyen kifejleszteni, vagy legyártani akár az Egyesült Államok nélkül, de az Egyesült Államok politikai eszközként használja ezeket a fegyvereket. Ráadásul az Egyesült Államok részéről az se ritka, hogy adott fegyverrendszer leszállításával akár nyomás gyakoroljon egy kormányra. Ezt mondjuk a Törökország esetében láthattuk, hogy korlátozták, nem adták át nekik az F-35-ös vadászgépeket. Külön tárgyalási alapot lejelentett, hogy az F-16-osokat vásárolhatnak egyáltalán a törökök. Tehát van egy ilyen, ez egy eszköz az Egyesült Államok kezébe. Az Európai Unió vannak dolgok, amikben kiszolgáltatott az Egyesült Államoknak, hogyha nincsen autonóm fegyveripara, saját önállátó fegyveripara bizonyos területeken legalábbis.
Na jó, hát foglalkozunk még ezzel, minden esetre igen, ez egy érdekes küzdelem, érdekes verseny, ugyanakkor ugye fontos hatása van a mindennapi technológiánkra, szóval már csak ezért is érdemes mindenről beszélni. Dajkó Ferenc Dánielt, a növekedés.hu rovatvezetőjét hallották az elmúlt percekben. Zenével megyünk tovább, majd 10:30-kor rövid hírekkel zárul a reggeli monitor itt a 94.2-n. Én most elköszönök Önöktől, Emszücs Pétert hallották, egykor találkozunk, akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben.